A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Énekeljük a 605. éneket az első versével, mint szarvas, így kezdődik. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Az elmúlt héten temettük el Fráter Béla testvérünket, aki életének 95. évében hunyt el. Csepel díszpolgára volt, és utolsó hónapjáig hűséges látogatója gyülekezeti alkalmainknak. Jelentem a kedves testvéreknek, hogy Kuluncsics László testvérünk, aki korábban a gyülekezetünkben az iratterjesztésben is szolgált, életének 72. évében hazatért mennyei atyjához. Róla való megemlékezést holnap, hétfő délután 5 órakor tartják a józsefvárosi Salétrom utcai gyülekezetben, ahol presbiterként is szolgált. Temetése 29-én lesz, a pontos időről, helyszínről később lesz elérhető a részletes tájékoztatás. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. A tegnapi napon családi alkalom keretében itt a templomunkban megkereszteltük Horváth Tibor és Forgács Mária Attila Giulio nevű gyermekét. Isten szent lelke segítse a családot a keresztjén nevelés útján. Hirdetem, hogy 2 hét múlva, augusztus 4-én, az Isten tisztelet után gyermektábori megbeszélést tartunk. Erre szeretettel várjuk mindazokat, akik a táborban bármilyen formában, akár tanításban, akár gyermekfelügyeletben, vagy takarításban, étkeztetésben, szállításban, és így tovább, segítséget tudnak nyújtani. Tehát kérjük, hogy jelentkezzenek, illetve jöjjenek el 2 hét múlva a megbeszélésre, akik bármilyen segítséget tudnak nyújtani. Most énekeljük a 68. Zsoltár első 2. és 16. verseit, így kezdődik, hogyha felindul az Isten.
Elkergettetnek szertelen, minden ő ellenségi, és elfutamodnak széhel, ő haragos színe elül, minden ő gyűlölő. Hirtelen, mint a füssen mi véleszen, elvisz minden ő dolgok, mint vihaszolvad a tűztől, úgy az ő kemény színétől elvesznek a gonoszok.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 5. fejezetében van megírva, a 21. verstől a fejezet végéig. A következőképpen. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak hallgatói legyünk, hanem befogadjuk, megértsük, és tegyük meg. Ezt kérjük imádságban, most helyünkről fölkelve. Dicsőítünk téged, mindenható Istenünk! Köszönjük csodálatos teremtő munkádat, amit ajándékba adtál nekünk. De köszönjük, hogy te nem valamiket akarsz adni nekünk, hanem kapcsolatba akarsz lépni velünk, és szeretni minket, és velünk lenni minden nehézség között. Köszönjük, hogy ezt legjobban Krisztusban láthatjuk, akiben eljöttél erre az űrzavaros világra, és a legnehezebb dolgokat, az elrontott dolgainkat magadra vállaltad, és föláldoztad az életedet a mi megváltásunkra. Köszönjük, hogy azóta is velünk vagy, mert elküldted szent lelkedet. Köszönjük, hogy most is itt vagy. Köszönjük, hogy a hétköznapokban is velünk akarsz lenni, magyarázni nekünk a dolgokat, és segítséget adni, hogy jól tudjunk dönteni, és erőt kapjunk mindenhez, ami feladatunk. Kérünk téged, most is légy velünk. Segíts megértenünk igéd üzenetét, Segíts befogadnunk a szívünkbe, segíts, hogy valóság legyen belőle a hétköznapokban. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett 605. ének, második és harmadik versét énekelve. Színezüst vagy színarany, ami kincs, nekem mit sem ér, így kezdődik.
Királyom és Istenem, minden másnál jobban hajtalak, mindenem vagy nekem. Miért csüggedsz el illen? Pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával
mai igehirdetés alapja az felolvasott szakaszon kívül a Mózes első könyve első fejezetének a 27. verse, amely így hangzik: Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfivá és asszonnyá teremté őket. Foglaljuk el helyünket. Az új sorozatban, amit kezdtünk, az Isten igéje világos mondani valóját szeretnénk, ha hangozna innen a szószékről, hogy megerősödjünk benne, mert a korszellem egészen más dolgokat hirdet, hangsúlyoz, mást hallunk a tévéből, rádióból sokszor, mást tapasztalunk az utcákon. És igaz, hogy mindenki nagyjából tudja, hogy mi a normális, de a fejekben van a baj, és ott kell rendet tennünk, és segítséget kapnunk. Isten igéje világosan hangzik, és ma egy elég furcsa és nehéz kérdésről lesz szó, amit így mondunk, hogy gender ideológia, szép magyar szóval, a nemi identitás kérdése, ez se egészen magyar, A Bibliának világos mondani valója van már kezdettől erről, ezért olvastam kivételesen a Károli fordítást, és kivételesen az írásjelet is megmondtam. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, kettőspont, férfivá és asszonnyá teremté őket. Hát az, hogy férfi és nő vagyunk, és nem férfi és férfi, nem nő és nő, férfi és nő vagyunk, előtte ott van a kettős pont, Isten a saját képére teremtett, kettős pont, férfivá és nővé. Ez nem valami mellékes kérdés, ami esetleges, amin változtatni is lehet, amit másképp is meg lehet próbálni, hanem az Isten ebben teremtett minket a saját képére. Így lehet magyarázni ezt a kettős pontot, amely ott van a Károli fordításban. Férfivá és nővé teremtett. Az identitás kérdése az egy nagyon fontos kérdés. Ki is vagyok? Az embernek ezzel rendben kell lennie, mert akkor tud munkálkodni eredményesen a saját környezetében, hogyha belül rendben van ez a kérdés, hogy ki is vagyok én. Ezt a pszichológia is megerősíti, mondja, de hát ezt azért a Bibliából tudjuk mindnyájan. És hogy az identitásaink, a Biblia meg is mondja, hogy a kapcsolatainkból származnak. Nem is elsősorban abból, hogy ki vagyok, nem ez a kérdés, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy kié vagyok, kihez tartozom. A Biblia egyértelmű első válasza, hogy az Istené vagyunk, mert az embert az Isten a maga képére teremtette. És ez egy megfeleltetést jelent, egy viszonyt jelent, hogy az Isten arra teremtett minket, hogy vele megfeleltetésben, vele kapcsolatban, viszonyban legyünk. Tehát nem azért, hogy éljünk egymás mellett, hanem azért, hogy egymással közösségben legyünk Isten és ember. Az identitásunk legfontosabb része, hogy az Istenéi vagyunk. Tehát nem úgy teremtett, ahogyan Madács talán írja az ember tragédiájában, hogy be van fejezve a nagymű. Igen, a gép forog, az alkotó pihen. Nem egészen. Az Isten a képmására teremtett minket, tehát beszélgetésre, kapcsolatra teremtett önmagával. És utána rögtön ott van a második legfontosabb kapcsolatunk, férfivá és nővé teremtett. Az emberi életben ez a viszony talán a legfontosabb, amiben azonosnak kell lennünk önmagunkkal, hát tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Itt már különbözünk egymástól, Istenhez mindnyájan egyformán tartozunk, de ugye a férfi a nőért teremtetett, a nő pedig a férfiért. Hát ott már nem vagyunk egyformák. Ez már egy olyan kapcsolat, ami különbözővé tesz minket, embereket. Van a magyar nyelvben egy ilyen szólásmondás, amikor valaki nagyon megijed, nagyon nem találja a helyét, nagyon nem tud mit tenni, akkor azt mondjuk, hogy azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Igen, Hát ez ennyire fontos, ez a felső foka annak, hogy tehetetlen vagyok, hogy nem tudom, mit kell tenni, hogy azt se tudom. Ebbe annyira biztosnak kell lennünk. Az identitásunk része, így vagyunk teremtve. Persze így van, hogy a bűneset megrontotta az egész emberiséget, és vannak különböző betegségek, és vannak különböző pszichés betegségek is, és vannak különböző identitásban való betegségek is. Ezért igazából be lehetne talán engem perelni, már nem tudom, hogy pontosan hol, hogy én ezt így mondom, de a nemi identitás zavar az egy betegség tulajdonképpen. Identitás betegség, ez a betegségek legnehezebb fajtája, mert ha nem tudom pontosan, hogy ki vagyok, ez a legsúlyosabban kihat a személyiségemre, és meghatározza azt. Nézzük meg a Biblia tanítását mindezekről, akkor egy kicsit részletesebben. De már az elején elmondtam az alapokat. Hát először is az nagyon fontos, hogy az egészséges nemi identitás, tehát hogy tudom, hogy férfi vagyok, és a nőket, nőkre nézve vagyok teremtve, nőket szeretem, vagy tudom, hogy nő vagyok, és a férfiakra nézve teremtettem, és a férfiakat, egy férfit, illetve, hát leginkább így lenne jó a férfinál is, meg a nőnél is mondani, azt a bizonyos férfit vagy nőt, aki a társam, a párom, a házastársam, azt szeretem. Ezt így nagyon jó tudni, de ez nem érdem. Különösen a férfiak között hány férfit tapasztalok, hallok így dicsekedni, amikor arról van szó, hogy hát vannak zavarodott nemi identitású emberek, hogy ó, hát én aztán igazán férfi vagyok a talpamon, én lesajnálom messziről az ilyeneket, nem is normális az ilyen. Nem. Erről így nem szabad beszélni. Mert a helyes nemi identitás az nem érdem, és még csak nem is öncél. Az egy alap, amiből kiindulva akar tanítani nekünk az Isten valamit. Ugye az, hogy nem beteg valaki, ez nem érdem, és nem is öncél, nyilvánvaló módon. Az egészség sem érdem, és nem is öncél. Az egészséges nemi identitásnak örüljünk, és adjunk hálát érte Istennek, és legyen nagy-nagy résztvét a szívünkbe azok iránt, akiknél ez nincsen rendben. Mert az nekik nagyon nagy baj, és nagyon nagy probléma, és küzdelem. És igazán megérdemlik az együttérzésünket és a részvétünket, és hogy ne lesajnáljuk és kigúnyoljuk őket. Ez így van. Keresztény ember ezt nem teheti. Viszont az nagyon fontos, hogy senkit se szoktunk beteg embert arra biztatni, hogy ó, te ilyen vagy, hát éld csak ki a betegségedet minél teljesebb formában. Legyél te minél betegebb. Hát ezt nem szoktuk javasolni a betegeknek. Hát ugyanúgy téves az a gondolkodás, hogy akinek a nemi identitása zavaros, az csak ezt a zavarosságot élje ki minél jobban, és teljesedjen ki benne. Nem. Minden beteg embernek, ha az identitása beteg, akkor is arra van szüksége, hogy az egészségeshez közeledjen minél inkább. És ezzel ők egy nagyon nehéz és súlyos feladatot kapnak, de a megváltó Jézus Krisztus ebben velük van. És segítségül van nekik. És át tudja formálni, Jézus Krisztus át tudja formálni még a gondolatainkat és a gondolkodásunkat is. Ez így van. Ezt tapasztalatból tudhatjuk mindnyájan. Senki és semmi más nem tudja átformálni a gondolatainkat. Még saját magunk se tudjuk megváltoztatni a gondolatainkat, bárhogy is akarjuk, sőt, minél erősebben akarjuk megváltoztatni a gondolkodásunkat, annál inkább erősen, makacsabban lesz bennünk az, amit éppen az, amit meg akarunk változtatni. Ez így van. De az a csodálatos lehetőség, hogy a mindenható Isten, aki formált minket, elküldte a megváltó Jézus Krisztust, hogy minket segítsen megváltozni belül a gondolatainkban. És nyilván, akinek nincs helyes identitása, az szorul a leginkább arra, hogy az Úr Jézus Krisztusban az Isten megváltoztassa a gondolatait. De az úgy van, hogy az Isten értékelése nem mi emberek szerint történik. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy hát, én nem vagyok Iszákos például, hogy nem vagyok a saját neméhez vonzódó, tehát én rendben vagyok az Isten előtt. Ez nem így van. Ahogy mondtam, ez egy kiindulás. Ha normális állapotban vagyok, akkor szeretne elkezdeni tanítani engem az Isten. És a normális állapot csak ahhoz szükséges, hogy elkezdhessen tanítani és foglalkozni vele. Az nem egy végcél. Viszont aki nem normális állapotban van, az Isten az tudja, hogy milyen nehézségekkel küszködik, tudja pontosan, hogy mit várhat tőle, és lehet, hogy többre értékeli, mint azt, akivel ilyen téren minden rendben van, csak éppen nem taníthatja arra, amire szeretné. Miről is beszélek? Ez a második pont, hogy az Isten a Szent Háromság létformáját akarja nekünk megtanítani. Tehát, hogy ő maga hogyan él. Mert ő maga szeretett közösségben él, és munkálkodik. Amikor azt mondja, hogy megteremtette az embert a maga képére, Isten képére teremtette őt, kettős pont, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, akkor erről van szó. Ő szeretett közösségben él. Mindent megbeszél. És mindent együtt cselekszik az Atya, Fiú és a Szentlélek. Mikor Jézus Krisztus lejött erre a földre, akkor hangsúlyozta. Semmit sem tehetek magamtól. A Fiú semmit sem tehet magától, csak ha látta az Atyát cselekedni. És ő küldi el, és az Atya küldi el a Szent Lelket. És teljes egységben munkálkodnak. Az Istennél rend és szeretet közösség van, ez olyan, mint egy tökéletes család, a családok mintaképe. És amikor Isten a saját képére teremtett férfivá és nővé, ez azt jelenti, hogy Egy alapot adott nekünk ahhoz, hogy egy kiindulást, hogy mindezt megtanuljuk, hogy ő hogyan él. A férfi és a nő nagyon különbözik egymástól. Alapvetően különbözik egymástól. A tudósok azt mondják, hogy bizonyos hormonokból a férfiban több van, ezért ő nem a saját lelki finomságaira és rezdüléseire figyel, hanem kifelé. A nőbe viszont kevesebb van ebből a hormonból, és ezért ő sokkal inkább tud figyelni a saját érzéseire, rezdüléseire, és ebből kiindulva cselekedni, gondolkodni. Talán ez a, ami alapvető különbség a kettő között, és ez meghatározza az életünket, tudjuk, hogy tényleg másféleképpen viszonyulunk a dolgokhoz, és gondolkozunk, és beszélünk, és cselekszünk. És ezzel az Isten alapot adott nekünk arra, mert férfivá és nővé teremtett minket, és ebben benne van a nemiség, amellyel beleültette mind a kettőbe, hogy keresse a másikat. A férfi valóban a durva külső késztetések miatt, a nő pedig a finom belső rezdülései miatt, de lényegtelen mind a kettő a másikat kell, hogy keresse. És ebből jön az a helyzet, hogy kénytelenek vagyunk megismerni egymást, megtanulni egymás nyelvét, hogy hogyan ért a másik, megtanulni egymás gondolkodását, megtanulni, hogy mivel tudom segíteni, és mivel ártok éppen neki, és így tovább. Tehát az Isten férfivá és nővé teremtett minket azért, hogy megtanuljunk olyan szeretetben élni és együttműködni, ahogyan ő él. És itt van az, hogy természetesen, aki kimarad ebből, és most csak simán gondolhatunk arra, hogy sokan a házasságból kimaradnak, azok sincsenek ebből végül is kihagyva. Mert megismerni másokat, és úgy is megismerni, hogy igen, ő nem férfi, mint én, hanem nő, vagy fordítva, ebből senki nem marad ki. Az se, aki nem él házasságban. És tanulni az az ember is képes. A szeretetet, az odafigyelést is képes megtanulni. És ebből az identitás zavarosak sincsenek kizárva, hogy ők is képesek legyenek megtanulni a szeretetet. Csak persze ők elestek attól a nagyon szép és nagyon hatékony tanítási eszköztől, amit a házasság jelent. Azt mondja Pál, hogy nagy titok ez. És itt arra gondol, hogy a házasság az csak egy tanítás a szeretetre. És mondja, hogy én Krisztusról és az egyházról szólok. És itt arra is utal, hogy a gyülekezetben Krisztussal különösen intenzíven tudjuk tanulni a szeretetet és az odafigyelést. És erre nagy szükségük van azoknak, akik nem élhettek házas életben. Nagyon nagy szükségük erre az identitászavarosoknak, és sok mindenkinek. De a házasságban élőknek is természetesen. Jézus Krisztusban, az ő megváltó szeretetében, és a gyülekezet közösségében tudjuk ezt nagyon jól és szépen tanulni. Nagy titok ez, és ebben az is benne van, hogy ez egy ideiglenes eszköz, az, hogy férfiak és nők vagyunk. Természetesen ez nem fog megszűnni, tehát férfi és nő leszünk az üdvösségben is. Jézus Krisztus csak azt mondta, hogy ott nem házasodnak és nem mennek férjhez. A tanulás megszűnik. A tanulás ide vonatkozik, erre a földi életre. A házasságban tanulunk szeretni, odafigyelni egy teljesen másfajta gondolkodásra és emberre. És ha itt megtanultuk ebben a földi életben, akkor ott már gyakorolni fogjuk oda át, már mindenkivel tudjuk gyakorolni, amit egyszer megtanultunk a férjünkkel vagy feleségünkkel, természetesen nem csak velük tanuljuk, hanem másokra vonatkozóan is az egész életben. Nagy titok ez. Az eszköz el fog tűnni, de amit tanított a házasság, abból fogunk élni, abból a szeretetből, ott az Isten országában. Nézzük hát röviden meg a tanulságokat, hogy mit jelent mindez számunkra. Az első tanulság természetesen, amit már mondtam, hogy nem mindegy, hogy hogyan nézek a ferdeségekre. Nem szabad sem úgy nézni, hogy ó, hát persze ez is normális, ő ilyen, így teremtette az Isten, nem. Az Isten férfivá és nővé teremtett minket. Vannak betegségek, zavarok, a bűn miatt vannak, nem annak az embernek a bűnei miatt, éppen ezért együtt kell éreznem vele, és segítenem a jó irányba. Elmondani, hogy mi a rend, és hogy ezt egyedül az Úr Jézus Krisztus által, a megváltó által állíthatja helyre az életében. És így nézek arra, akinek zavaros az identitása. Elég baj az neki. Ha küzd vele, akkor elég nagy küzdelme van. Ha elbutították a szirén hangok, és már nem küzd vele, akkor meg nagyon nagy bajban van. Így nézzünk, és imádkozzunk értük. Ez nagyon fontos. Másik dolog, hogy hogyan tekintsek a házasságra. És ez egy nagyon fontos dolog, ez egy mindennapos dolog. Legtöbben úgy tudunk tekinteni a házasságra, hogy hát én ezen keresztül kapok segítséget. Ezen keresztül akarok boldog lenni. Nem. Rosszul tekintünk a házasságra, hogyha így tekintünk rá. Mi az Isten célja a házassággal? Tanítani és formálni minket. Ez nagyon nagy baj, hogy ma ezt az emberek nem tudják. Ezért van annyi válás, mert mindenki úgy tekint a házasságra, hogy ez értem van, hogy én kapjak eszközt, hogy előre haladjak az életbe, hogy legyenek gyerekeim, hogy boldoguljak, hogy szeressen valaki. Nem. Nem ezért van a házasság. A házasság azért van, hogy az Isten taníthasson engem. Odafigyelni egy másikra. Imádkozni érte, a gyengeségeiben mellette lenni, megtanulni, hogy hogyan tudom segíteni, mi az, ami inkább elvadítja és nem használ. Ezért van a házasság, hogy tanuljak szeretni. Ha én ezért vagyok a házasságban, akkor az a házasság már nagyon nagy eséllyel lesz tartós. Így gondolkozzunk napról napra. Mert ez ebben dől el, hogy amikor sérelmeink vannak, amikor az a másik nem olyan, mint várnánk, amikor nehézségeink vannak vele, akkor dől el, hogy mit gondolok, és hogyan gondolkozom, és hogyan lépek. És persze a harmadik tanulság az, hogy hogyan gondolok a mennyre. Ebben sem árt rendet teremteni a gondolatainkban. A menny nem olyan, mint ahogyan a mohamedán testvéreink, a mohamedánok elképzelik. Nem a földi életnek a meghosszabbítása és felfokozása a földi örömöknek. Itt a földön tanulunk. Ezért vannak bizonyos dolgok. És a házasság is ilyen tanulási eszköz. És ennek itt a földön van helye, értelme és célja. A mennyre nézve. De a célja az, hogy megtanuljunk szeretni. Tehát amikor szokott ilyen lenni, hogy valaki megözvegyül, és akkor úgy gondolja, megyek a párom után, mert annyira hiányzik nekem, nem biztos, hogy ez a helyes gondolkodás. Az sem úgy van, hogy ott már minden mindegy lesz, és nem foglalkozunk emberekkel, és nem fogunk megismerni. Nem. A szeretet lesz a lényege az Isten országának. De ott arról van szó, hogy azt a szeretetet, amit megtanultam a páromra vonatkozólag, azt már minden ember felé tudom majd gyakorolni. Természetes, hogy különleges szeretetet fogok ott is érezni. Hát leginkább az Úr Jézus Krisztus iránt, aki megváltott, de azért nyilván az embereket sem, talán teljesen egyforma módon fogom szeretni, de mindenkit szeretni fogok, aki ott lesz. Mert megtanultam szeretni, még az ellenségeimet is, még azt is, akit nehéz. Milyen jó, hogy Istennek világos akarata van, terve van. Milyen jó, hogy erről tudhatunk. Milyen jó, hogy erről hallhatunk, és hogy nem kell, hogy félre vigyen a világnak a gondolkodása. De ezt gyakorolnunk kell. Isten igéhez kell igazodnunk. Az is fontos, hogy magyarázatot halljunk, de az is fontos, hogy ez bennünk erősen ott legyen, és tudjuk, és amikor olvassuk a Bibliát, akkor rögtön előjöjjön, és eszerint gondolkozzunk. És az életünkbe ez vezessen minket. Adja Isten, hogy így éljünk. Világosan a Szentírás útmutatása szerint, mert csak ez a kedves Isten előtt. Így legyen. Amen. Válaszoljunk a ige hirdetésre. A 212. dicséret 5. versét énekelve, amely erről a tanulásról szól, amiről az igénk. Még porsátoromban tartasz, mint egy tömlöcben, nevelj igaz hitben, munkás szeretetben, hogy élhessek itt bölcsen, és kimúlásomig, utolsó óráimig tisztemet hűn betöltsem.
Míg porsátoromban, míg porsátoromban, tartasz, mint egy tömlöcben, nevelj igaz hitben, munkás szeretetben, hogy élhessek itt bölcsen, és kimúlásomig, utolsó órámig, tisztemet hűn betöltsem.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Istenünk, áldunk a Te útmutatásaidért, a Te ajándékaidért, hogy tudhatjuk, hogy kik vagyunk, elsősorban azt, hogy hozzád tartozunk. Hogy Te Jézus Krisztusban eljöttél és megváltottál minket. Szent lelkeddel itt vagy, hogy tanácsot adj, hogy beszélgess velünk, hogy ne legyünk soha egyedül. Kérünk Téged, hogy ezt az azonosságunkat erősítsük újra meg újra, napról napra. És köszönjük azt a másik azonosságunkat, hogy férfivá, illetve nővé teremtettél minket. Bocsásd meg, hogyha ezzel sokszor rosszul élünk. A magunk boldogulását, a magunk boldogságát, a magunk akaratát keressük, még a házasságban is. Könyörülj rajtunk, hogy megértsük, hogy miért adtad azt, hogy férfiak és nők vagyunk. Segíts tanulni, odafigyelni a másikra. Segíts tanulni azt, hogy mivel használhatunk neki leginkább. Segíts tanulni azt a szeretetet, amit csak Te tudsz a szívünkbe árasztani, amikor megértjük, hogy Te a megváltó Úr Jézus Krisztusban értünk adtad az életünket. Kérünk Téged, segíts tanulnunk az önzetlen szeretetet. S hadd könyörögjünk mindazokért, akik bizonytalanok magukban, és különösen most azokért, akik ebben a nagyon nehéz pontban bizonytalanok, hogy a férfi meg a női identitásukban, hogy kit szeressenek. Uram, könyörülj rajtuk! Könyörülj rajtuk, hogy ne a szirénhangokra hallgassanak, hanem a Te ígér legyen a világosságuk, és megértsék, hogy betegek, akiknek gyógyulásra van szükségük, és azt is megértsék, hogy Te a betegekért jöttél, és Te meg tudod változtatni, gyógyítani a gondolkodásunkat is. Kérünk Téged, hajolj le azokért, akik egyedül vannak. Kérünk, hogy nekik is tanítsd a szeretetet, az odafigyelést, taníts elfordulni önmaguktól, taníts úgy nekik, hogy éreztesd a Te szeretetedet, hogy az elég legyen a számukra. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most foglaljuk imádságunkba nemzetünket is a himnusz éneklésével.
Isten áld meg! sorsa kit régenté. Hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép amultat s jövendőt.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 793. éneket, amely szintén az igehirdetés témájáról szól, énekeljük mind az öt versével el, így kezdődik, neked zendül Istenünk a hála.
Yeah.